Köszönöm szépen. Ugye egyfajta logikával megyünk előre a múlt alkalommal, ha jól emlékszem, akkor a párválasztás buktatói, vagy a párválasztásnál érdemes átgondolni filterek, döntésekről volt szó. Kicsit olyan éjszakában nyúló volt, ha jól emlékszem, de nagyon izgalmas, én is tanultam, meg önök is tanultak valószínűleg. A mai alkalommal is így szeretném ezt tenni. Kezdeném azzal, ahogy a múltkor is kezdtem, hogy azt kérném mindenkitől, hogy a szomszédjával beszélje meg egy percben, hogy szerinte, most már házasok vagyunk, ugye? Tehát a múltkor még párt választottunk, most már képzeletben házasok vagyunk. Szerinte mi a férnek a feladata a házasságban, de nem ilyen hosszú listát, hanem mi a legfőbb feladata a férnek, ha egy mondatban össze lehetne foglalni, és mi a feladata a feleségnek, hogyha egy mondatból szeretne foglalni. Szóval azt kérem önöktől, hogy tényleg egy dialógusban beszéljék meg, egy perc, nem adok többet, tehát 30 másodperc, 30, aztán meglátjuk, hogy ki találta el, jó? Úgyhogy meg lehet kezdeni. Rendben, akkor bocsánat, hogy megzavarom a beszélgetést. Melyek azok a párok, ahol úgy érzik, hogy abszolút konszenzus van, mind a ketten ugyanarra gondolnak? Aha. Okay. Melyik azok pár, aki úgy gondolja, hogy nincs konszenzus, másképpen gondolják, hogy mi a konszenzus van. Okay. Melyik az a pár, aki biztos benne, hogy eltalálja, mi van az én papíromon? Rendben, tehát nem biztosak abban, hogy jól eltalálja. Jó, el fog követni egy tanácsadói hibát, pszichológiából tanítják, a tanácsadó soha ne adjon megoldást. Soha sem mondja meg, hogy mi a jó, mert abban a pillanatban ellenállást vált ki. Úgyhogy én most megmondom, hogy mi a férnek a feladata a házasságban, és biztosra veszem, hogy önökben ellenállás fog képződni, de ezt vegyék úgy, hogy ez természetes. Akkor egészségesek, jó? Ja, hogy mi van, hogyha mégsem lesz ellenállás? Igen, akkor azt mondom, akkor eltalálták, hogy mi van. Vagy pedig, akkor szeretnek engem. Tehát a férj legfontosabb feladata a házasságban az, hogy elnyerje felesége leggyengédebb érzéseit a maga irányába. Megismétlem. Az egész házasság arról szól a férj számára, hogyha egy boldog házasságot akarunk, hogy elnyerje feleségének leggyengédebb érzéseit a maga számára. Van ellenállás? Tudtam, hogy nem lesz, mert nők ülnek javarészt itt. De ezt ne vegyék hallatlanra. Ebben a mondatban egy óriási tanulság van pszichológiai értelemben. Az, hogy a férfi legfontosabb feladata, hogyha boldoggá akarja tenni a házasságát, az, hogy elnyerje felesége leggyengébb érzéseit a maga irányába, ez rettentő sok mindent jelent. Egyrészt jelenti azt, hogy folyamatosan törekszik arra, hogy felkeltse ezeket az érzéseket, és ezeket életben tartsa. Ha belegondolnak férfiak, ez borzasztóan nehéz. Borzasztóan nehéz. Lehetetlen, azt mondja. Mondtam, hogy lesz ellenállás. Mondtam. Ez megszab mindent. Ez megszabja a férnek a viselkedését, ez megszabja a férnek a szavait, ez megszabja a férnek, ahogyan tesz dolgokat a családért, azt hogyan teszi, ez minden megszab. De ez az egyetlen mondat, hogy minden férj próbálja elnyerni a leggyengédebb érzéseket, ez abszolút hibátlan iránytű a férj számára, hogy mi a helyes út, hogy merre menjen. És amikor házassági problémában van, akkor pörgesse vissza. Én valóban mindent elkövetek azért, hogy felébresszem ezeket a gyengéd érzéseket a magam irányába? Ez első. Mi a feleségnek a feladata a házasságban? Én is meg fognak lepődni. Tessék? Hogy? Ugyanez? Igen? Igen. De ennél még több. A feleségeknek még nehezebb dolguk van. De az is jó, hogyha ugyanerre törekszenek, az is nagyon-nagyon fantasztikus. A feleségnek az a feladata a házasságban, ami meglepő, hogy formálja, csiszolja, lekerekítse a férj jellemét. Meglepő? A boldog házasságban a feleség formálja, csiszolgatja, lekerekíti, ugyanakkor támogatja nyilván a férje jellemfejlődését. Meglepő ez a válasz? De hogyha úgy fordítom, hogy hány nő panaszkodik arról, hogy ennek a férfinek nincsen egészséges érzelemvilága, soha sem érti meg, hogy én mitről beszélek. Bele se tud helyezkedni abba a dimenzióba, ahol én gondolkodom. Ez ugyanaz, csak negativisztikusan megfogalmazva. Ugye? Hogyha elkezdem a férjnek a jellemét csiszolgatni, az én szeretetem, nem az enyém, mert én férfi vagyok, a feleség szeretetével, akkor ezen hatalmas lépést tettem abban az irányban, hogy egyrészt engedem a férjnek, hogy ő igazi férfias szerepben legyen, hogy őnek egy férfias jelleme legyen, ugyanakkor csiszolom formáon is arra felé egyengetem, hogy a kettőnk között a szeretet erősödjék. Ezzel akartam kezdeni, mert később úgyis elalszanak, tehát hogy fáradtak lesznek, és akkor nem emlékeznek. De ez a két mondat, hogyha semmi másra nem emlékeznek, amikor hazamennek, csak erre a kettőre, akkor már a munka 20%-a el van végezve. Jó? Tehát mi a feladata a férnek? Felébreztem a leggyengébb érzéseket, és elnyerni maga számára a feleségnek. Csiszolgassa, kerekítse, támogassa a férjét. Úgy írtam ide, feleség lágyítsa, tökéletesítse, teljességre segítse férje jellemfejlődését. Teljesen fura, nem? Többen fogalmaztam meg, amikor még ideírtam. Akkor most menjünk egy lépést. Látjuk a házasságnak a célját, látjuk, hogy mi az a legfőbb dolog, amit hogyha fejünkben tartunk, akkor már nagyon nem tévedhetünk el. Most lássuk, hogy amikor a fiatal pár, miután meghallgatva az előző adást, kiválasztották, hogy ki lesz a partnerük, házasságra lépnek, utána az első dolog, ami történik velük, hogy szembe találkoznak azzal, fogalmazunk így, hogy a mézes hetek elmúlnak. Ez így van. Mondhatja valaki, hogy ő azt olvasta a romantikus regényekben, hogy mind halálig mézes hetek vannak, de higgyék el nekem, hogy ez nem így van. És amikor nincsenek mind halálig mézes hetek, az nem azért van, mert mi rosszak vagyunk, mert mi betegek vagyunk, vagy mert mi valamit nagyon elrontottunk, hanem azért van, mert két idegen ember találkozik egymással. Értik? Ugye aztán a múltkor beszéltünk arról, hogy a szerelem eleve, ugye pszichológiai szaknyelven beszűkülést hoz, vagy csőlátást, meg projíciálunk, kivetítünk, ugye ő az egyetlen, és ő a legjobb, ez a kettő. És amikor ez a szerelem hatására utána megházasodunk, akkor észreveszünk, hogy kitágul a látásunk, és már nem kezdünk projíciálni, hanem már kezdjük érezni, hogy milyen a másik. Ez teljesen természetes dolog. Amikor az ember házasságba lép, akkor arra kell felkészülnie, hogy bizony, jön az idő, amikor majd nehezebben fogunk együtt élni egymással, mert valahogyan idegen tulajdonságot vélek benne felfedezni, mint korábban. Jó? A lényeg, családterápikusan fogalmazva, ez teljesen természetes szakasz a házasságnak. Minden normális, egészséges, átlagos házasság ezen a perióduson túlmegy. De nem ez a kérdés, Józsi, hogy ez van olyan házasságban, vagy nincs, ez nem kell ide kiállni, és ezt mondom, hogy önök is tudták volna. Hanem a kérdés az, hogy mit kell ilyenkor csinálni? Nem? Ilyenkor mit kell csinálni? Hogy? Nem tudja? Igen. Valaki tudja ilyenkor mit kell csinálni? Igen? Észben tartani, hogy még mindig szeretném elnyerni a legjobb érzéseit, Igen, aztán? Lehet keresni a jó tulajdonságait, igen, nagyon jó. Még ötlet? Megbeszélni minden problémát, beszélgetni, igen. Oké. Ezek általában elhangzanak, nagyon-nagyon jó. Első. Való igaz, hogy azt mondja az ember, amikor gyereket is nevel, hogy ez a gyerek nem mindig jó. De szeretem? Szeretem vagy nem szeretem? Ezt az én vérem, hát még jó, hogy szeretem. Mondjuk a feleségem nem az én vérem, de szeretem. De vajon a szülőgyerek vagy a feleség fér kapcsolata mélyebb, a közelebbi? Mit gondolnak? Ki mondja, hogy a szülőgyerek? Oké? Okay? Ki mondja, hogy a férfeleség? Igazuk van. Bocsánat. Nem azért, mert többség dönt. Így van. Nagyon fontos, hogy akár van gyerek, akár nincs gyerek, mindig a férfeleség kapcsolata mind a két fél számára erősebbnek kell lennie a fejben, az értékrendben, mint az anya vagy az apa gyerek kapcsolatnak. Nem mondom, hogy hanyagjuk a gyermekeinket, csak minden anyának, mert náluk szokott ez kicsikét átbillenni abba, hogy ugye majd ebben belemegyek, hogy mi hogyan élik át a saját szerepüket, és aztán az történik, hogy szépen elkezdik a gyermekükre tenni azt a szeretetet, amit a férre kéne tenni, és tőle viszonkapni, kialakul egy ilyen nagyon erős szimbiózus anya-gyermek között, amiből kiszorul az apa boldogtalan, elmegy a haverokhoz, anya még boldogtalabb, és lehetne sorolni tovább, értik? Mert eltévesztik. A fér-feleség kapcsolat mindig erősebb és szeretteljesebb kell lenni itt a fejünkben, mint a szülő-gyermek kapcsolat. Bármennyire fájdalmas is. Sok anyuka biztos akkor így most szúrós tekintettel néz rám, hogy hát Józsi, nem tudod, mit beszélsz, de így van. Így van. A gyermekek jönnek, mennek, és örökre a mieink, de mi ketten vállaltuk azt, hogy ő az én jellememet csiszolja, én meg, hogy gyengéden szeretem. És ez egyre mélyebb, és egyre mélyebb, és egyre mélyebb. Értjük? Tehát itt a fejünkben rend van, és amikor találkozom a gyengéivel, a hibáival, akkor valóban ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy az első dolog, hogy ne csak azt soroljam, hogy milyen gyengé meg hibái vannak, hanem mi az, amit szerethetek benne. Ott a csinálni családterápiás pszichológiában olyat, hogy megkérik a házastársakat, akik egymással szemben bajban vannak, hogy írjanak tele egy lapot a másik jó tulajdonságairól. És akkor eltelik 5 perc, és még semmi. Miért semmi? Azért semmi, mert a másik annyira rossz. Tehát 100-ból 100 tulajdonsága rossz. Tehát a másikkal van teljesen a baj, vagy valahol máshol kell. Tehát mit mond nekem az üres lap, amikor a pszichológus azt látja, hogy nincsen egy jó tulajdonság se felírva. 5 perc után. Hogyan rosszra koncentrál az ember, igen? Nem értékel a másikat, így van. Jó, tehát az első nagyon jó dolog, hogyha az ember ráveszi magát, hogy kezdjem el felsorolni a pozitív tulajdonságait. Mit tudok benne tisztelni? Mi az, ami tetszik nekem benne? Mi az, amit, hogy a picikét még dicsérek, akkor még az erősödik, és ez nekem jól esik? Ez az első. Zárójelbe jegyzem meg, eleve nagyon jó taktika, akár házas az ember, akár nem házas, hogyha az agyát pozitív dolgokkal foglalja le. Elhiszik nekem? Tanulták biztosan, hogy a betegségek 90%-a itt a fejben kezdődik. Nem tévedés, 90%-a. A gondolatainkban kezdődik. Arra vagyunk hajlamosak, hogy hát a munkáimban megsértettek, és akkor jövök hazafelé a buszon vagy a kocsiban, és akkor így rágódom rajta, hogy a fene egye meg a szemétláda, hát most megint ezt csinálta, és hogy hát csak velem történhet ez, és a többi ember mind olyan boldog, és süt a nap, rám meg csak az eső esik állandóan. És hogy én milyen szerencsétlen vagyok. Jó, mi történt, drágám? Hagyja a hülyeséged, de nem látod, hogy teljesen magam alatt vagyok? Így, ugye? És vannak más emberek, akik meg olyan napsugarak, ott belül olyan, hát oké, a főnök is csak egy ember, halandó, és éppen rossz napja volt, de hát olyan szépen süt a nap, az emberek is vidámak, nem tudják, hogy van egy főnököm a buszon. Így is lehet gondolkodni, nem? Mit tehetnék a főnökömért, hogy ő lássa, hogy nem tud engem letiporni, mert szeretem őt. Mit tehetnék, hogyan tudnám belülről érezni, hogy egy fejlődésképes főnök? Ezek a gondolatok sokkal pozitívabbak, nem? Aki így gondolkodik, az nem lesz gyomorfekélyes. A másik az lesz, meg el is válik. Értik? Ezt próbáljuk megtenni, hogy megkeresem magamban a napfényt, megkeresem a másikban a napfényt. Így próbálom magamat felelősíteni azért, hogy vajon én elég pozitív vagyok ebben a kapcsolatban. Fölöltem azt is, hogy van egy rossz hírem. A rossz hírem az, hogy az ember azt gondolja, hogy jó, hát akkor most már ez a szakaszban már kifelé lábolunk, és a mi házasságunk most már egyre jobb lesz, de a házasság az egy olyan iskola, ahol nincsen záróvizsga. Nagyon rossz ez. Tehát nem úgy, hogy az ember azt mondja, még másfél év, és akkor megírom a szakdolgozatot, megvédem, államvizsga, igen, kicsi, és akkor megvan a diploma. Nincs. Úgy fogtok meghalni diploma nélkül. Házasságban. Mindig UV-zni kell, meg mindig. Komolyan mondom. De föl kell erre készülni. Ezt azért mondom el, hogy az ember így magába helyre teszi. A házasság egy olyan sportág, ahol nincsen befutó. Oké? Állandóan futás az egész. De ez a lényege. És közben egyre jobb tájakon futok. Velem fut, mellettem fut, néha megelőzni, a mögöttem van. Értitek? Vagy értik? De a lényeg ez, hogy az agyunkban legyen ez teljesen pontos, hogy nincsen záróvizsga. És ha most jó volt, akkor a következő nap majd még jobb lesz. Aztán lehet, hogy éppen kicsit leesünk, és akkor megint egymásra kell figyelni. Jó? Akkor vágjunk bele abba, hogy a férnek mi a szerepe akkor közelben. Mert ugye férről beszélek ma, meg a feleségről, meg néhány közös dologról. Megint egy kérdés. Önök szerint, hogyha meg kéne határozni, hogy a férnek mi a szerepe a házassági saktáblán, vagy nem, ez rossz, mert félrevezetem őket, tehát mi a szerepe a házasság munka megosztásában, akkor ő a családban milyen szerepet kell, hogy betöltsön. És önök meg fognak lepődni a válaszon. Mert azt gondolják, hogy az anya. Ezzel sokat segítettem. Amiről azt gondolják, hogy az anyának kell tenni, azt éppen a férfinek kell tenni. Mi az? Csillagos ötös, pontosan. Felhangosítom. A férj feladata a családi munkamegosztásban a család összetartó kapocsaként viselkedni. Összetartani a családot. Mindenki azt gondolja, hogy ez az anya feladata, de tévednek, nem. Ez az apa feladata. Érdekes? A jól működő családokban az apa összetartja a családot. Odafigyel a feleségére, odafigyel a gyermekeire, és mint egy apa szerep, ő tartja össze az egészet. Meglepő, nem? De hányszor szenvednek az anyák attól, hogy rajtuk van az egész teher? Nekik a férj elmegy, haverokkal focizik egyet, vagy beszélget egyet, hazajön. Vannak olyan férjek, akik úgy működnek, mintha ilyen szálló vendégek lennének otthon. Ezen a héten 4 éjszakát töltöttem itthon. Mennyivel tartozom? 1 éjszaka 8032, oké. Tehát nem, megkapja a reggelit, az még benne van a bread and breakfast, ugye? A reggeli, meg ágy és... Megkapja a reggelit, elmegy, ki tudja merre jár, dolgozik, stb. Hazajön, megvacsorázik, lefekszik, másnap megint elmegy, akkor bebontják az ágyát, kimossák a ruháját, tiszta törölköző, tiszta ágy, nem? Tudom, ez csak amerikai könyvekben olvasható, de lehet, hogy Magyarországon is vannak ilyen férjek. Mennyire ellentéte ez a férj modell annak a férj modellnek, akinek a legfőbb feladata az, hogy összetartsa a családot? Úgy nem tudom összetartani a családot, hogy nem vagyok velük. Amerikai pszichológusok találták azt, ott mindig a minimális dolgokat nézik, hogy mennyi időt kell tölteni otthon a férjnek a családdal, hogy ne legyen a gyerek sérült. Mennyi időt, mit gondolnak? Mikor nem lesz sérült a gyerek? Mint egy terhet leveszik a férfiak válláról. Tippeljenek. Egy héten mennyi idő kell, hogy a gyerek ne legyen sérült? 168 óra. Oké? Okay. Más tipp. Nappal vagy éjjel. Hát amikor a gyerek azért látja, tehát hogy igen. Tehát amikor a gyerek alszik, akkor hiába vagyok otthon, igen. De napi 1 óra, napi 20 óra? Heti 20 óra? 20 óra, oké. Okay. Ez a minimum, azt mondják? Mennyi még? 32. Naponta 15 perc. Ezt találták az amerikai pszichológusok. Ha naponta 15 percet az apa a gyerekével tölt, a gyerek nem lesz sérült. Kérdezem én, az apákat töltenek önök 15 percet naponta a gyerekükkel? Vagy a tévével töltik a 15 percet? Vagy az újsággal? Vagy a számítógéppel? Vagy a gyerekkel? De ez a 15 perc csak az, hogy ne legyen a gyerek fogyatékos pszichológiai értelemben. Ez messze nem elegendő. Értik? Az apák, akik a család összetartó kötelékei, azok a lehető legtöbb időt töltik gyermekeikkel. Kinek mi a lehető, az kérdés. De a lehető legtöbb időt töltik a gyermekeikkel. Különösen fontos ez azoknak a családoknak, ahol fiúgyermek van. Nem lehet elmondani, mennyire fontos. A fiúgyermeknek szüksége van arra, hogy az apja barátságot kössön vele. Hogy az apja megismerje a titkait. Hogy beszélgessenek az ő problémáiról. Hogy támogassa, megossza az apa bölcsességét. Barátoknak kell lenniük, de nem lehetnek haverok. Értik a különbséget? Mi a különbség? Mélyebb a barátság, mint a haver? Egyrészt mélyebb a barátság. És mi az, hogy nem haverok? Nem pajtáskodni, igen, hogy tisztelet, igen. Így van, a szerepek tisztán megmaradnak. Én vagyok a felnőtt, ő a gyermek. Én vagyok a szülő, ő a gyermek. Soha sem cseréljük ki a kettőt. De ez az anyára is igaz. Nagyon sok anya a házassági problémáit a gyermekével beszél meg. Ennél nagyobb kárt nem okozhat a gyermekének. Mert a gyermek elkezdi magára venni a család problémája megoldásának a felelősségét. Ami neki túl nehéz, ami miatt beteg lesz. Értik? Sohasem. Tehát onnan, hogy az apa hogy próbálja összetartani a családot, hogy az anyának is a leggyengébb érzését, meg a gyermekének is a kedvébe jár. Nézzük tovább. Miben különbözik még az apa? Ebben nem különbözik, de mi az, amiben különbözik az apa az anyától? Szerepben, értékekben. Van olyan? Vagy teljesen azonos? Az apa az, aki fegyelmez. Apának kell fegyelmeznie. Meglátjuk. Igen, tovább. Reálisabban gondolkodik a férfi, nem az érzelmé vezérlik. Na, itt gondos leszek, mert felírtam magamnak, hogy nehogy valami butaságot mondjak. Jó? Tehát ezzel kezdtem magamnak. Az apa a kedves határozottság. Nem azt mondtam a határozottság, azt mondtam a kedves határozottság. Nagyon fontos. Sokan úgy vagyunk szocializálva, hogy a határozottság egyenlő, kemény hangú, szigorú, rideg, félelmetes. Ettől vagyok, fiam, határozott. Most megmondtam, hogy leckét írsz. A hangom nem azt tanulja meg, hogy leckét kell írni, nem azt tanulja meg, hogy most munkája van, azt tanulja meg, hogy az apa, a férfi úgy fejezik ki, az, hogy üvölt. Ezért majd aztán a saját felesége is üvöltözni kezd, amikor valami nem stimmel. Vagy az anyjával, amikor nem stimmel valami. Kedves határozottság. Értjük ezt? Lehetek úgy szilárd, lehetek úgy eltökélt, hogy közben nem emelem fel a hangom. Ez nagyon-nagyon fontos. A következő, amit ide írtam, becsület. Furcsa, hogy nem a nőknél soroljuk föl, de ezzel semmit fel a negatív diszkriminációt nem akarok tenni. Tehát a nők is becsületesek, de mégis az apától várjuk el, hogy a családban a becsület értékrendjét behozza. Ez a férfiasság attribútum, a férfiasságnak az egyik jellemző, hogy becsületes vagyok, határozott vagyok, tudok dönteni helyzetekben. Okay? Nem mondtam, hogy a nők nem tudnak, most nehogy valaki félreértsen, tehát most nem akarom még ezt erre elmenni, csak egyébként mondom, hogy a férfi, mit várunk egy egészséges családban. Tisztesség, és most ami furcsa lesz, az apa kell, hogy megtestesítse a türelmet. Érdekes ez? Nem szoktál, vagy szokták? Hogy vannak az? Igen? Igen, türelmes apukád volt, így nagyon jó, igen, még. És azzal biztosan értetlenek, hogy az apa mutassa be a gyakorlatiasságot. Legyen nagyon gyakorlatias, tudja, hogyan kell a körtét kicsavarni, tudja, hogyan kell tankolni a kocsiba. Értjük? És amit a múltkor is mondtuk, ugye, amikor párt választunk, akkor olyan férfit válaszunk, akinek vannak céljai, aki szorgalmas és kitartó, azért választunk olyan férfit magunknak, mert aztán a gyerek is mutatja, hogy szorgalmas és kitartó, és rettenthetetlen. Most nézzünk azt, ami a leggyakoribb hibák a férfinél. Az egyik a pszichológiából nagyon jól ismert, hogy olyan, mint egy nagyra nőtt fiúgyermek. Már régen felnőtt férfi, de teljesen úgy viselkedik, mint egy nagyra nőtt fiúgyermek. Találkoztak ilyennel? Nem tudom ezzel, hogy lehet segíteni, de ez egyik legnagyobb veszély. Hogyha aztán gyermekeket vállalnak, és mint egy fiúgyermek úgy fog ő is reagálni. Együtt örülnek, együtt hisztiznek, együtt elégedetlenek. És szegény anya nem tudja, hogy most akkor hány gyereke van. Ezzel párhuzamos majd mondom a nőknél, hogy sokan meg úgy mennek nők bele a házasságba, hogy még mindig olyan kényes babák, akiket ki kell szolgálni, akikre a hitelkártyát el kell költeni. Nem vették észre, hogy már nincs az a szülői háttér, amelyik ezt, hogy azt teszi, hogy nem körülöttem forog a világ. Szóval a férfiaknál a legnagyobb tanács, amit lehet adni, az az, marad majd még ennél a napfény hasonlatnál, hogyha boldoggá kell tenni a házasságukat, és ez különbözni fog attól a pszichológiai tanástól, amit a humanisztikus pszichológiában, vagy a rogersiánus pszichológiában hallhatnak, hogy az ember adja ki az érzéseit, mutassa meg, hogy mit érez, hogyan érez. Amikor egy férj megnősül, és családja lesz, akkor neki azt kell gondolni, hogyha a gyerekeim otthon vannak, meg a feleségem, akkor úgy lépek be a lakásba, hogy magam mögött hagyom a munkai problémákat. Értik? Egyszer azt mondom, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy a gyerekeim azt lássák, hogy ideges vagyok, hogy le vagyok fáradva, hogy ő nekik már csak egy elhasznált apa marad. Ez egy óriási követelmény. Nagyon-nagyon fontos, hogy döntse el a fejében az apa, hogy én továbbra is össze akarom tartani a családomat, és mint egy kötelék kötöm őket össze, vagy a saját viselkedésem messzét akarom rebbenteni őket. Az apák általában hazamennek, hosszú 8-9 órás munka után, azzal a biztos tudattal, hogy ők többet végeztek, mint a feleségük, akik csak főzött, csak mosogatott, csak vasalt, csak takarított, csak rendbe rakta a két gyereket, meg tanult velük, és ő is hulla fáradt. De a férj hazamegy azzal a biztos tudattal, hogy ő keresi a kenyeret. Ő az, akit körül kell rajongani, belép a lakásba. Ha szerencsénk van, akkor megdicséri az ételt, hogy milyen jót főztél, vagy azt mondja, hogy mi nincs már vitéve az asztalra a kaja. De egy biztosat megtesz, hogy bemegy a gyerekszobába, és kiosztja a gyerekeket. Még nincsen kész a leckéd? Hát hogy képzeled ezt? Nem? Teljesen fáradt vagyok, hazajövök, és most tanulnom kell veled? Hát ez hihetetlen. Nem elég nekem a gond a munkahelye? Most még itt is szívjátok a véremet? Történik. Mert fáradt, mert azt gondolja, hogy kiadhatja az ősét. Hogy segítsek egy kicsit ezen az apán, azt mondom neki, gondold azt, hogy belépsz a lakásba, és azt látod, hogy ott van a főnököd vendégségben. Egy rejtett kamerával felvennénk, hogyan reagál Leon Szió, mikor belép a lakásba, és nincsen főnök, a két gyerekre, meg a feleségem, amikor belép a lakásba, és van főnök. Hát szerintem, amikor belép a lakásba, és van főnök, akkor megcsókolja a feleségét. Hát szervusz, kedvesem, milyen volt a napod? Ó, milyen édes vagy, kisgyermeke. Pedig dögfáradt volt, úgy szállt ki a kocsiból. Közben még a vezetett a dugóban, még néhány embert elküldött ilyen távolabbi éghajlatra, mert elé vágtak, stb. Hazajön, ott a főnök egyből ragyog az arca. Lemegy a konyhába, megteríti az asztalt. Benéz a hűtőbe, mit lehetne összehozni gyorsan, valami üdítő, vagy ilyesmi, teszegetni. Szól a gyerekeknek, hogy gyertek, üljetek le, beszélgessünk. Nem? Főnöknek is szól, gyere, ülj le te is. Ez a kis családi tűzhely. Megtenni? Én biztos vagyok benne, hogy megtenni. De hogyha nincs ott a főnök, akkor nem teszi meg. Mert a főnök, ha nincs ott, akkor a családom kevesebbet ér. Nem? És én olyan fáradt, hogy nem tudom ezt megtenni minden nap. De hogyha főnöke minden nap ott lenne, vagy minden nap más főnöke lenne, akkor mindig jönne és mindig megtenni. Tehát a tanácsom az lenne, próbálj meg úgy viselkedni otthon, mint hogy a vendégek lennének nálunk. Én nagyon szerettem néhány évvel ezelőtt, amikor vendégség volt nálunk, mert akkor mindig rendben adtuk lakásunkat, szóval akkor jöttek hozzánk vendégek, már 5 éve ott laktunk, és kérdezték, hogy most költöztettek, mert itt vannak ezek a papírdobozok. Nem. De amikor már egy kicsit érettebbek lettünk, és jöttek hozzánk vendégségbe, akkor gyorsan mindent rendbe tettünk. Annyira jól éreztem magam, hogy most így leülni, és akkor ott gyönyörű rend van. És aztán rájöttem azt, hogy hát mi nem élünk úgy, hogy minden nap vendégség van. És akkor úgy reggelizzünk, hogy mondjuk kipakoljuk a, nem tudom, a lekvárokat, meg a mézet, meg a pisztánciát, vagy akinek milyen van, meg a kenyeret, meg a vajat, meg amit csak akarnak. És akkor így a család összeül, és akkor nem kell az vendégség, a magunk kedvéért is megcsináljuk. És egy idő után kialakul az, hogy hát nem muszáj utána mosogatni, mert összepakoljuk, beteszünk egy ládába, azt beteszünk a hűtőbe az egészet úgy, ahogy van. Két láda, az kész. Értik, amit mondani akarok? Hogy úgy rendezik az életünket, hogy egymásnak adjunk valamit. Hogy mintha állandó vendégség lenne nálunk. Lassan át kell térni a feleségre. Tehát akkor csak gyorsan annyit, hogy az első típusiba férnél, aki zsarnok és uralkodó, ő megtanulta, hogy ő a család feje, ő mindent jobban tud, mint a család összes tagja, és amit kimondott, az úgy van, attól nem lehet eltérni. Persze nem lesz így sohasem, hogy amit kimond, az úgy lesz, mert a család összes tagja megtalálja azt a taktikát, technikát, amivel ki lehet őt kerülni, és hátam mögött mindent megcsinálnak. Ugye? Ez a zsarnok apa gyakran hangsúlyozza ezt, hogy én vagyok a családfő. Nekem nagyobb az agykapacitásom. Jobban átlátom a dolgokat. Erre menjünk és kész, te úgyis csúkeszű vagy. Ugye? Nincs igaza. Egyáltalán nincs igaza. Egyáltalán nincs igaza. És messze nem kelti fel a feleségében a gyengéd érzéseket. Tévednék? Oké. Okay. A másik típusú férj az ingerlékeny. Az mindenre bepöccen. Teljesen vörös a feje. Hol van a papucsom? Már megint tök főzelék a vacsora, ez nem lehet igaz? Mindenen, állandóan. És vannak ennek a kombinációja. Zsarnok, ingerlékeny, ingerlékeny, zsarnok. Aztán van az önzőnek két típusa. Az egyik úgy önző, hogy ilyen mogorva. Én is például elmondom magam, megvettük az egy Commodore 64-ünket, és régen volt, és volt rajta egy nagyon jó játék, ez a, nem tudom, Sokobán, itt tologatni kellett ládákat, hogy ne szoruljon be a raktárba, mindegy. Föltettük, hogy a fiamnak legyen fejlesztési lehetősége. Meg kell csinálni, ezt is menj, megvan már leckéd? És közben én végig ezt nyomogattam, végig. Ilyen, aztán mogorva voltam és önző, teljes egészében. De van a másik típus önző, aki nem mogorva, hanem türelmetlen. Ő is teljesen önző, és mindent azonnal akar. Mindenkitől. És ha valami nem úgy van, ahogy akarja, akkor azonnal szóvá teszi. Viszont sohasem dicsér. Remélem, ilyenekkel nem nagyon találkoznak. Most ez jó, hogy ezt elmondom, és ezzel találom a férjeket, csak gondolkoztam, hogy ebben mi ebben a pozitív, mi ebben a felmelegítő, mi ebben az, ami segít az embernek, hogy a házasságot ne ronts el. Úgyhogy azzal fejezném be, hogy ha a férjeket nem akarjuk ebbe az irányba elrontani, vagy javítani akarjuk őket, akkor először, mint feleség, mindig gondoljuk át, mint a gyerekeknél. Most muszáj nemet mondanom valamire? Muszáj most a férjemnek valamit az ellenkezőjére irányítanom, hogy ne így csináld, ne. Tehát a férjek is működnek úgy, hogy megfigyel az ember, mi az a kettő vagy három dolog, amiben szeretném, hogyha fejlődne. És akkor a többi négyet, ötöt hagyom, hogy azt most nem teszem szóvá. Ha mindig szóvá teszi a feleség, akkor egy ilyen zsémbes hárpiává válik. És akkor már mind a kettő utálja egymást. Az egyik azért, mert önző és mogorva, meg ingerlékeny, másik azért, mert hárpia és zsémbes. És akkor már nem tudom hány év kell hozzá, hogy a házasság csődbe menjen. Tehát a férjeknek szeretném azt üzenni, azt, hogy pozitívan fejezzük be, legyenek mindig vidámak, keressék, hogy bátorítsák a feleségüket, álljanak mellette, hogy amikor elmondja a férj számára pitiáner dolgokat, hogy a matek tanár az 5. osztályban ezt mondta a fiamra, és ez mégiscsak felháborít, és azonnal vegyük ki a gyereket az iskolából, akkor nem azt kell reagálni a férnek, hogy hogy lehetsz ilyen hülye, hát a tanár is a kötelességét végzi, és meg kell érteni, hogy 20 gyerekkel nem lehet bírni, és ne is mondj gyereket, meg amit is fáradt, mindig ezekkel nyaggattok, ne ezt mondja a férj, hanem bátor, hogy azt mondja neki, hogy aggódsz a gyerek miatt, hogy mi lesz, hogyha most a továbbra is egrecíroztatja a tanár, akkor hova fog fejlődni. És a feleség érzi, hogy megérti őt a férj. Bátorítsa, nézd meg, de viszont már 3 hete jár a suliba, és most már van a 2-es emelet, egy 3-as is, és fejlődünk. Értik, amit mondani akarok ezzel? Hogy a férjben egy ilyen, az a mentalitás legyen végig, hogy hogyan lehet visszahozni a kibillent anyukát az egészséges érzelmi állapotra, de nem úgy, hogy ledorongolom, hogyan lehet a gyermeket viszont az egészet összekovácsolni, összetartani. Ez az igazi férfi modell. Erre a férre, erre az apára a gyerekek felnéznek, mert érzelemgazdag, mert gyengéd, mert vidám, meg kedves, és sohasem veri végig a családot. Jó? Na, nézzük a hölgyeket. Tehát a férjekkel kapcsolatban valami kérdés, mert nehogy úgy menjünk el. Igen? Igen, sorban.
Más téma ez, de hogy a férj és a feleség mikor beszélnek külső dolgokról? Most ön azt mondta, hogy nem hozza le a külső dolgokat.
Nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés. Milyen az a házasság, ahol nem tudom megbeszélni a külső dolgokat? Az egy nem létező házasság. Igaza van, meg kell beszélni a külső dolgokat, mikor kell megbeszélni? És hogyan kell megbeszélni? Ezt nem mondtam el, a kérdés mindig segít. Nagyon jó kérdés. Tehát amikor hazamegyek és belépek a lakásba, és fáradt vagyok, és ingerlékeny vagyok, ilyen nincs. Azt mondom magamnak, hogy napfénnyel megyek be. Amikor a gyermekek lefeküdtek, alszanak, vagy mi ülünk, vagy reggel fölkedünk, hogy beszéltünk, és nem vagyok már fáradt meg ideges, hanem nyugodt vagyok, akkor mondom el, figyelj, mostanában ezzel a munkáján is valamit, hogy lenne, mint lenne. Érted, mit mondok, ugye? Tehát, hogy ha egyszer akarom mondani, azt kérdezem az ember magától, érzelmileg most rendben vagyok? Nyugodt vagyok? Nem. Akkor nem beszélek most a családomnak arról, hogy mi az, ami szétrobbant engem, hanem a megoldás mindig belülről indul. Próbálok mindig napfény lenni, és amikor ez megvan, helyreálltam, akkor utána, amíg nyugodt vagyok, azt mondom, hogy figyelj, kedves, meg akarok veled beszélni valamit ezen a munkahelyen. Tarararara. Jó? Nagyon-nagyon jó kérdés. Problémát akkor beszéljünk meg, amikor nyugodtak vagyunk. Ez nem mindig sikerül. Igen?
Nekem az nem világos, hogy a férj erényei között a becsület az mit akar.
Igen. A becsület azt akarja, hogy ez most nagyon veszélyes terület, de azért felvállalom, mert miért ne. Hogy nehogy valami, úgy mondjak rosszat, hogy valamelyik nem felé elhajló vagyok, mert nem vagyok. Az édesanya a szívével, gyökerestül, mélyen szereti a gyerekét, és össze vannak fonódva. És néha eszükbe jut olyan megoldás, ami a férj számára tudja, hogy ez nem a tisztesség útja, ez nem a becsületesség, ez nem a tisztaság útja. És akkor a férj tudja nyugodt hangon megszólaltatni azt, hogy én úgy tartom helyesnek, hogy ez így legyen, vagy úgy legyen. Nem tudom jól megfogalmazni. Érti valaki, amit szeretnék mondani? Igen? Tehát a férfiasabb erényeket, hogy odaállok, és vállom magamra, hogy most akkor ez történt, és vagy valami összetörik, mert én összetörtem, és a gyerek el akarja sumákolni, valami ilyesmi, nem tudom pontosan, mert érzékeny terület. Ezt akartam most, hogy az anyákban is van ugyanez, tehát az anya is neveli a gyerekét arra, hogy legyél fiam bátor, állj ki, mondd meg a tanárnőnek, hogy te voltál az, aki véletlenül a békára tapostál, és most már nincs biológia órán állatunk, nem kell félni, bármi a következmény. Tehát mind a két értik, ugye, mit akarok mondani? Igen. Nagyon jó, ez még jobb tenge, igen. Szubjektivitás, feminin, női, objektivitás, férfi, így van, így van. Köszönöm szépen a segítséget. Igen. A kisfiú csinált valami problémát egy autónak az üvegével, ott volt a helyszínen valaki, és elvitték tőle az igazolványát, és akkor az apukának elmondta megrettenve, és az apuka pedig becsületesen, szeretettel elmentek, és rendezték ezt a kárt. És a fiú gyermek az apjára felnézett, hogy ez a becsületes rendezés, kiállok, amit elkövettem, megteszem. És nem az anya megy, mert az is sírva fakadna. Na, így értettem. Na, ez egy jó példa. Ő is sírva fakadna, így van. Na, nézzük az anyát, mert most már kifutunk az időből, csak az apákról beszélünk. Mi a szerepe az anyának? Hogyha a férfi elvette tőle ezt a feladatot, hogy ő tartsa össze a családot, akkor mit csináljon az anya? Megint meg fognak lepődni. Egy hasonlót mondok. A király, nem, nincsen király. A mi országunkban nincsen, de vannak olyan országok, vagy régebben, hogy a király az valaki volt. Ő megmondta a törvényt, ő megmondta, hogy merre megyünk, háborúzunk, nem háborúzunk, adót szerünk, nem szerünk, de a király az valaki. Na most az anya, meg fognak lepődni. Az anya az otthon királynője. A szava az olyan tekintély a gyerekek előtt, és a tekintélyhez ne kapcsolnak most gyorsan negatív érzelmeket, nem az a tekintély, amit önök láttak a szüleiktől, hogyha láttak ilyet, hanem a pozitívért. Olyan tekintély a gyerekek előtt, hogy az mint egy király szava. Érti? Alattvalói a gyermekek. Ez nagyon fontos, hogy így fogalmazzak. Mert ma az anyák többsége nem úgy van, hogy az anya, a királynő, a gyerekek az alattvalók, hanem fordítva. Ugye? Hányan érzik önök közül, hogy szolgálja a családjuknak? Nem? A gyerekeket is ruhákat összeszedni, játékot összepakolni, attól függ, milyen korosztály. Minél nagyobb, annál többet kell utána pakolni. Mert kiskorban még játszanak, ugye, akkor most tegyük be a ládába, milyen jó játék, ne tedd be a mama, én teszem be. Tehát ez még megy. Később, mert tedd be, csak nyugodtan te. Tehát teljesen az otthon király, és most a másik legfontosabb dolog, most a nőknek mondom ezt, hogy helyre kell tennie a fejében azt, hogy mi az ő munkájának az értéke. Hogyha a férfi üzletember, hogyha a férfi kőműves, hogyha a férfi sofőr, ezek csak mind-mind az ország példát nézve csak munkás emberek, vagy valahol értelmiségiek, de egyik sem király. A feleség az királynő. Nem királyné, királynő. Értik? Az, hogy valaki otthon gyermekeket nevel, és utána kikerül a családból egy gyermekének a jelleme teljesen az anyja kezében van szinte, hogy hogyan formálja. Amit az anya művel, amit az anya tesz, csinál az első néhány évben a gyermekkel, azt senki nem tudja az égvilágon. Aki hívjanak, azt mondom, Isten után az anyának van a legnagyobb hatása egy kialakuló ember jellemére. Az apának nincs. Közelében nem ér. Közelében nem ér. Nem szoptatta, nem tartotta a kezében, nem vele együtt kelt. Az apa nem érzi, hogy gyereke lázas, nyugodtan alszik. Az anya álmában megérzi. Értik, amit mondani akarok? Az anya a király szerepét tölti be. Olyan munkája van, ami semmi más halandónak. Én, hogyha kötök egy üzletet, nem kötök, de hogyha kötnék, ami 3 milliárd forint értékű, hazamennék verni a mellemet, azt mondhatná a feleségem, Józsi, mikor meghaltál, és a temetőben egy világ lesz, senki nem fog emlékezni arra, hogy te kötöttél egy 3 milliárdos üzletet. De arra fognak emlékezni, hogy a fiú, meg annak a fia milyen jellemű ember. Sőt, hogyha hiszünk Istenbe, akkor még nagyobb távat nyílik, mert akkor azt mondom, hogy a kisgyermek örök élete függ attól, hogy az anya hogyan neveli. Ezt csak a hívőknek mondom. Van valaki a Földön, akire rá van bízva egy másik emberi lény örök élete? Vagy csak a földi boldogság, hogyha úgy tetszik? Mind a kettő óriási felelősség, nem? És minden szülő átéli ezt, amikor a gyerekei nagyobbak, hogy szorongunk, hogy hát jól neveltem, ez lett belőle, és hogy mennyi vagy, mit kellett volna másképpen tennem? Hogyan csinálnám most, hogyan nem? Akár hívva az ember, akár nem, benne van ez az óriási felelősségérzés, nem? Honnan kezdtem? Honnan kezdtem? Az anya, a család királynője, akkora felelőssége van, mint senki másnak Isten után. Rendben? Hasonlítsuk össze ezt a modellt azzal, hogy hogyan látja magát az anya, vagy a feleség. Én nem voltam még soha feleség, de elpróbálom mondani, hogy belülről hogy néz ki. Jó? Tegyük föl, hogy otthon van gyesen, hogy könnyebb legyen elképzelni. Akkor a család, vagy a férj elment, akkor a feleség tisztába rakja a gyereket, kimossa a pelenkát, vagy hát nem kimossa, kidobja, vesz egy papírt, most már új idők vannak, vesz papír, gumibugyit, stb., megfőzi az ételt, vigyáz rá, hogy pontosan időben kapja a gyerek, akkor kicsikét csiklandozza, játszik vele, hogy a nagyobb, akkor mesél neki, kimossa a ruháját, főz, egy órán keresztül főz, hazajön a férj, megeszi 20 perc alatt, csak a szennyesedény látszik, semmi más. Felveszi a frissen vasalt inget, este a ing visszajön, leveszi, újra mosni kell, újra vasalni kell, nem? Ott van a csili-vili edény, kiveszi, levest tesz bele, megeszi, megint mosogatni kell. Mit akarok mondani? Egy ilyen önmagába forduló, állandó, ismétlődő, látszata nincs munka, nem? És jön a gyesszindróma. Hát ő kimegy, nagyon jó neki, mert ő találkozik emberekkel, érdekes történeteket hall, érdekes a munkája, én meg itt be vagyok zárva a négy fal közé, meg ezzel a két poronttyal, és hát ez borzasztó. Most már nem láttam élő embert 2 éve, semmi látszatja a munkámnak. És közben mi a helyzet? Közben az a helyzet, hogy 2 év óta nevel egy gyermeket, akinek az örök boldogsága, amíg él, meg se feltámadok utána, amíg csak van, a boldogsága az ő kezében van. És a fér hazajön, erre mit látsz egy lapáttal, nem? Hazajön, elmondja nagy büszkén, mert mi volt, ma volt egy prezentációja, és hogy mindenki tapsviharban tört ki, hogy milyen belevaló, és könyveit vásárolják, kifaragta a szobrot, vagy nem tudom, mi nem? Ilyenek. Megtervezte a házat, megnyerte a pert, nem? Jó megmondta a főnökének, egy sikeres ember. Nekem ilyen sikereim nincsenek, én csak egy feleség vagyok. Mit a probléma? És ezt mondják el otthon is majd egymásnak. Ez így van. A feleségnek a munkája, mint az otthon királynője, sokkal nagyobb súlya van, mint a fér bármit tehet is. Hogyha a fér akár Michelangelo, és fönn van a freskó a falon, a Sixtuson, akkor is ő meghalt, és vége. Az majd annak idén el fog kopni még néhány száz év, és soha többé senki nem látja. Ha? De az örökké valóságban az a gyerek, akit majd az ő felesége nevelt, az vagy ott lesz, vagy nem lesz ott. Vagy boldog életet élt, vagy nem élt boldog életet. Értik a különbséget? Az anyáknak szeretném mondani, hogy tegyék rendbe a fejükbe az értékrendet. Sokkal nagyobb értékű. Mondok még egy érdekeséget, nemrég beszélgettem erről valakivel. Azt gondoltam sokáig, hogyha valaki mondjuk misszionárius, tehát hisz Isten és elmegy ilyen távol vidékekre, akkor mégiscsak nagyobb munkát végez, mint a felesége, aki csak gyerekeket nevel. Csak így egy kizárás megjegyzés. De nem. Nem. Képzeljék el, nem. Embereknek beszél, de a felesége otthon, aki a gyermekeknek a jellemét formálja, az nagyobb felelősség. Ez maradjon mindenkibe benne, jó? Tehát először is tegyük magunkat helyre, feleségek, nők. Az én munkám, az én lehetőségem mindenkinél nagyobb. Ezt így fogalmazzák meg kicsit cinikusan a világban. A feleség már akkor beteljesítette az életét, hogy a szülei gyermeket. Ez így nem igaz. De már egy nagy lépést tett a felé. Megszült, az még az se könnyű, gondolom, de az már egy rész, és utána még föl kell nevelni. És ebben óriási szerepe van. És senki más nem veti el. Következő tanács. A feleség ne csak, itt most nem megyünk bele abba, hogy hogyan formál gyermekek jellemét, de itt a tanács a következő, ahogyan a férnek az a feladat, hogy mindig úgy jöjjön haza, hogy derűs legyen és kedves. És most egy óriási teret teszek mindenkire, apára, anyára egyaránt. Semmilyen pszichológiai eredmény nem támasztja alá, hogy a gyermekekre való rákiabálás, a gyermekeknek a megverése, a gyermekeknek a szigorú fegyelmezése az jobb embert tenni. Ez nincs ilyen. Azok a gyermekek egészségesek lelkileg, és azok a gyermekek kiegyensúlyozottak, akiket meleg, korlátozó légkör vesz körül. Mit jelent ez? Pontosak a korlátok, mit szabad és mit nem szabad tenni, de ezt mindig szeretetteljesen és melegen közlik. Amikor az anya tisztában van vele, hogy mi a korlát, és éppen közölni akarja a gyermekével, de most érzi magán, hogy most jéghideg, akkor ne közöljön semmit, hanem menjen ki a gyerek szobából. És mondja azt, hogy ezt majd este megbeszéljük. Most nem tudom elmondani, mert most olyat mondanék, ami nem lenne jó. És amikor este visszatérnek, ez a fajta anya-gyerek kapcsolat sokkal nagyobb hatású lesz, mint az, hogy a rákiabált volna. Tehát azt kell ezzel mondani, ahogyan az apának feladata az, hogy napfényként támogassa a feleségét, a feleség feladata az, hogy napfényként támogassa a gyermekeit. Mindig legyen türelmes és kedves és szelíd, igen. Következő van, tehát azt mondom a gyereknek, hogy ez egy jó kérdés, megint segít, hogy fejlődjünk együtt. hogy a gyerek ott van, és mondjuk dobálja valamit neki az ablaknak. Nézd, anya, milyen jó, és én nem tudom, mi legyen az, mondjuk egy ilyen fél kilós valami, amit így dobál az ablaknak, és most nem tört éppen be, megpróbálja, puf, milyen jó, jó a hangja, nem? Az anya, amikor ezt meglátja, akkor... Vagy nem. És az akciót kell követni, oda megyek, azt mondom neki, hogy nem szabad az ablakot dobálni, és közben veszem a kezét, és ölelem át. Értjük? Tehát, hogy nem azt mondom neki, hogy hogy képzelsz ilyen fiát, ez lehetett, és elrántom onnan. Ez is egy akció. Nem azt mondom, hogy rendben van, de megértem. De ennél sokkal jobb akció az, hogyha ugyanolyan határozom, de azt mondom, hogy félek, hogy be fogod törni az ablakot, és azonnal átvenni, és viszem el onnan, persze, hogy kapálózni fog. De nem kiabálok rá, nem szorítom erőből, hogy most azért neki is fájjon. Értjük? Mert nekem most belül fáj. Tehát határozott vagyok, korlátot szabok, abból egy tapottat sem engedek, de nem veszítem el a türelmemet. Mert miért veszítem el? Különben azért veszítem el a türelmemet, mert az anyukámtól ezt láttam. Erre van egy nagyon jó történetünk. Még csak egy fiú meg egy lányunk volt, amikor ez történt. A feleségem logopédus és gyógypedagógus, és ilyen végtelen türelmes. Tehát ott ül vele a fiú, ott ült, amikor volt 2 éves, mondta neki, na Rónika, hogyan kell a kört megrajzolni, hogy összeérjen neked? És akkor rajzoltam, mind meg. Ez még hagyjam, hogy így van. Na, és akkor mondta, de nem úgy, mert nagyobb. Eltelt 1,5 év. És láttuk, hogy ül a húg meg a bátyja egymás mellett. A bátyja akkor már volt talán 3,5 éves, vagy 4 éves. A húga pedig volt 1 évvel fiatalabb. Vagy 1,5 éve fiatalabb. És akkor mondja neki Roni, hogy hát rajzold azt a kört, úgy zárd össze, hogy van, és akkor elrontotta. Elrontotta. Nem úgy kell, hát tudod ezt így, olyan hanggal, amit még soha nem hallottunk tőle. És akkor mondom a Csillának, hogy hát figyelj, most az történik, hogy ő megtanult egy helyzetet, hogy amikor karikát rajzolunk, akkor mindig kedvesek vagyunk, mindig elfogadók vagyunk. De komolyan így van. És nem tudott nem az lenni, mert a gyermek az egész helyzetet tanulja meg. Értjük? Az egészet, úgy, ahogy van. Ezért van az, hogyha valaki elkezd a gyerekéhez beszélni angolul, bár tud magyarul, van egy ilyen ismerősöm, nagyon szeretjük egymást, úgy tanítja a gyereket, hogy angolul beszél hozzá. Fel kell készülnie arra, hogy mikor a gyerek már tudni fogja, hogy ő tud magyarul, a gyerek mégsem tud majd hozzá magyarul beszélni egy jó darabig. Mert az egész agyában úgy van, hogy angolul szólok meg. Pedig az apja magyar, tehát ő felé pedig csak magyarul beszél, tehát tudna könnyen váltani, azt gondoljuk, de az ember az egész helyzetet tanulja meg. Ezért fontos az, hogy nem ráüvöltök, mert akkor is elveszem őt az ablaktól, mikor elrángatom, de akkor megtanulja, hogy nem szabad az ablakot dobálni, és ezt úgy kell a másik tudtára adni, hogy megfogom és elrántom onnan. Tehát, hogy esetleg majd a nővére csinálja ugyanezt, akkor oda is elránt, és te meg megvered a gyereket, hogy miért vagy ilyen agresszív a húoddal. Értjük, ugye? Tehát ez a fontos, hogy az anyukák, azok tudják ezt, hogy ők az otthon királynői, a szavuk parancs, és mindig napfényesen közlik a korlátokat. Ugye az már egy szabály nálunk, hogy sohasem tudom befejezni, most sem, 20:10, úgyhogy most tartunk hány perc szünetet? 15 perc szünetet, és akkor utána a kérdések. Majd akkor elmondjam.